Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk Sámuel második könyvéből a 23. rész első 5 versét. Tehát Sámuel második könyve, 23. rész első 5 versét hallgassuk. Ezek voltak Dávid utolsó szavai. Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákob istenének fölkentje, Izrael énekeinek kedveltje. Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Izrael istene mondotta, Izrael kősziklája így szólt hozzám. Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó. Olyan, mint a felkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, amelynek sugarától eső után fűzöldül a földön. Nem ilyen-e a házam Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy téged ünnepelhetünk ma is. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és hozhatjuk a szívünk, lelkünk gondolatát. Hozhatjuk mindazokat, amik bennünk zajlanak. Köszönjük, hogy elfogadsz és befogadsz bennünket. Így, ahogy vagyunk. Urunk, akkor tud ünneppé lenni az ünnep számunkra, ha veled telítődik a szívünk és a lelkünk, ha rád találhatunk, hogy rátaláljunk az élet forrására, békesség forrására és öröm forrására. Ezt egyedül te tudod megcselekedni, bennünk és velünk. Ezért arra kérünk, Szentlélek Isten, védj birtokba egészen bennünket, tölts el önmagaddal, hogy legyen élő, igaz ez a találkozás is. Amen. Fennállva, hallgassuk meg Isten üzenetét. A Királyok első könyvének első részéből a 29. versnek a végét. Dávid mondja, az élő Úrra mondom, aki megváltott engem minden nyomorúságból. Eddig az igen. Nagyon szeretném, ha szeretnének, és nagyon szeretném, hogyha a gyermekeim és az unokáim is fölnéznének rám, és nagyon szeretném, hogyha munkatársaim között jó példa lehetnék. Nemrégiben egy, hát most már szövegből kiderül, nem éppen fiatal ember beszélgetését, illetve vallomásait hallgattam, és vele beszélgettem, és ő mondta ezeket a mondatokat. Azt gondolom, hogy amit megfogalmazott, szeretne sikeres ember lenni, szeretné, hogyha szeretnék a mások megbecsülése vennék körül. Olyan vágyak ezek, és olyan tulajdonságok, ami nagyon ismerős, hiszen mindahányan ezt szeretnénk. Hiszen sikeresnek lenni azt is jelenti, hogy szeretünk sütkérezni mások szeretetében. Vágyunk rá, és ez így normális, így van ez jól, és így van ez helyesen. Jól esik, hogyha valakinek hírneve van, jól esik, hogyha megbecsülést kap másoktól, jól esik, hogyha az emberek megbíznak bennünk, jól esik, hogyha tekintély vagyunk, kisebb vagy nagyobb közösségben, ahol megbecsüléssel néznek ránk, és megbecsüléssel fordulnak felénk. Ugyanakkor is erről sokszor volt már szó közöttünk, hogy a kereszténység az minthogyha ilyen sikerellenesként mutatkozna időnként, ahol mindig csak a saját bűneinkkel, rosszaságainkkal foglalkozunk, vagy mintha hangsúlyosan erről esne szó. Pedig sikeresnek lenni, áldottnak lenni. Azt jelenti, hogy Isten áldása van valakinek az életén. Az Úr odafigyel valakire, és fölemeli azt az embert, akit valamiben sikeressé teszi. Másrészt ez a siker, az Úristentől jövő siker, természetesen kötelez is. Feladatokat is, küldetést is ró ránk. Mire tanít, és mit üzen nekünk egy nagyon sikeres király vallomása, Dávid királynak a vallomása. Nálánál sikeresebb, talán csak a fia volt, mindkét uralkodó, Dávid is, a gyermeke is, Salamon is, 40 évig uralkodott, és így szoktuk ezt jellemezni. Ez volt Izrael aranykora, amikor Dávid és az ő gyermeke, utódja Salamon uralkodott a népe fölött. Valóban sikertörténet, Dávid története. De mit is jelent sikeresnek lenni? Hogyan is élte meg Dávid sikerességet, és mire tanít bennünket, mit üzen az, ami Dávid utolsó szavaiként hangzott el. Nagyon jól tudjuk, hogy az utolsó szavaknak, az életünk utolsó mondatainak, vagy mások befejező, életét befejező utolsó mondatainak és szavainak fantasztikus súlya van, mint egy végrendeletként hat ránk, és mint egy végakaratként figyelünk ezekre, és a legmélyebb vallomásokként figyelünk ezekre, és őrizzük a szívünkbe. Hát ilyenek voltak Dávid szavai is. Éppen mert utolsó vallomásként hangzik el, bár a Bibliát olvasva kiderül, hogy azért még egyszer megszólal majd Dávid, és lesznek még megnyilvánulásai, de amit úgy nyilvánosan el szeretne mondani, és lezárni az életét, az valóban ezekben a mondatokban és ezekben a szavakban hangzik el. Hogyan látja Dávid önmagát? Egy sikeres király, egy áldott király, milyennek látja önmagát? Itt hosszú élettel ajándékozott meg az Úr, 40 évig tudott királya lenni, és uralkodója lenni Izraelnek. Ezt mondja Dávid önmagáról, Dávid az Isai fia, a magasra emelt férfi, Jákob istenének fölkentje. Biztos vagyok benne, hogy nagyjából ismerjük Dávid egész életútját és egész történetét, és van Biblia ismeretünk, és otthon vagyunk az igében, de azért mégis emlékezzünk és figyeljük csak rá, hogy hogy is volt ez Dávid életével. Isten Betlehem mezejéről hívta el őt. Szó szerint. Hazahívta őt a próféta, hazahívta őt Sámuel, hogy fölkenhesse királyá. A mezőről hívták haza, Betlehem mezejéről. Ebből a helyzetből emelte föl őt az Úr, és aztán került a király udvarába, aztán hosszú-hosszú hányódás, üldöztetés, sokféle megpróbáltatás után először Izraelnek két törzse fölött lett király, aztán 7 év múlva pedig valóban egész Izrael királyává lett. Ez úgy röviden Dávid életének története. Mit mond Dávid önmagáról? Isten emelt föl. Az Úr emelt föl. Nem ő épített karriert. Nem ő könyökölt. Nem ő volt ügyes és okos és taktikás. Nem ő volt, aki helyezkedett így vagy úgy. Isten emelt föl engem, mondja. Isten emelte ki őt Betlehem mezejéről. Amikor ezt mondja Dávid, és ilyennek látja magát, ebben a mondatban mélységes alázat van. Nem a saját vállát veregeti, nem önmagára büszke, és nem úgy gondol az emberekre, hogy mindenki fölött győztem, de jó nekem. Isten emelt föl. Ebben benne foglaltatik a saját erőtlenségének tudása is, a saját korlátainak ismerete is, benne foglaltatik majd azoknak a szégyeneknek terhe is, amiket el kellett viselnie, és hogy végig kellett küzdenie az egész életét. Isten emelt föl. És Dávid nem is tudta, hogy mennyire Isten emelte föl. Betlehem mezejéről miként juthatott királyi trónra, és Dávid arra gondol, és ez előtte részekben elhangzik, hogy majd a gyermekei trónja örökké való lesz. Dávid abban bízik, hogy akkor az ő királysága is szilárd, és a gyermekei, és sok nemzedéken át az ő gyermekei és leszármazottai lesznek majd uralkodók Izraelben. Ő a gyermekeiben számol. A saját sorsát is úgy látja, hogy Isten emelt föl, és biztos az Isten ígéreteiben majd a gyerekekre is, az unokákra, dédunokákra, sok-sok generáción át majd az Úr visel gondot, és ő teszi királyá őket, és ő teszi jó királyá, és sikeres királyá. Dávid még nem tudta, amit mi már tudunk. Ő csodának éli át, hogy Betlehem mezejéből fölemeltetett. Mi egy másik csodára nézünk, és kezdünk gondolni. Betlehem mezején valaki leszállt, valaki eljött, valaki megszületett. Egy fordított mozgás, Dávidot az Úr fölemelte Betlehemben, Jézusban pedig a menny költözött, a fönt költözött a földre, és jött el erre a földre, hogy Betlehem mezején a megvetett pásztorok értesüljenek majd először arról, hogy született néktek ma a megtartó, az Úr Krisztus a Dávid városában. Dávid még mit sem tudott erről, hogy egyszer majd az ő fölemeltetésével ellentétesen az élő Isten érkezik a földre. Hogy az egész népet fölemelje, hogy az egész népet önmagához emelje, és az egész emberiséget akkor élteket, évezredeken, évszázadokon keresztül, máig minket, és a jövendő nemzedékeket is. Krisztus emelje önmagához, és vezessen majd el a mennybe, és emelje föl az élő Istenhez, az Atya közelségébe az ember szívét és lelkét. Dávid, az Isai fia, magasra emelt férfi, a Jákob Istenének fölkentje. Nem felejti a múltját, Dávid. Nem felejti el, hogy honnan indult. Nem csak azt így, hogy ki volt az édesapja, édesanyja, kik a testvérei, miért lehetett hetedik kisfiúnak lenni egy nagy családban. Mindez Dávid élete. És mindezt nem felejti. És nem felejti el az ősei történetét, a tulajdon gyökereit. Jákob Istenéről is emlékszik. És tudja, hogy ő volt nemzedékeken át, évszázadokon át a népe megtartója. Azt mondja Dávid, Jákob Istenének fölkentje vagyok. Mit jelent fölkentnek lenni? Én gondolom, hogy legtöbben ezt is tudjuk, és aki itt járt gyerekisten tiszteletre, meg konfirmációra biztos tudja, de ezért úgy mindahányunknak szeretném felfrissíteni a tudását ez ügyben. Izraelben nem koronázták a királyokat, hanem fölkenték. Az azt jelentette, hogy egy nagyon finom olajkeverékkel megkenték a homlokát, megkenték a kézfejét, a száját és a lába fejét. És ez azt jelentette, hogy mindenestül a gondolataimmal, a szavaimmal, a kezemmel, a tetteimmel, az útjaimmal, a lépéseimmel az Úr rendelkezésére állok. Övé vagyok. Mindenestül az övé. És az egész életem őt kell, hogy szolgálja. Őt kell önmagamért, és őt kell a népért szolgálni. Ez volt a királyok felkenetésének tanulsága. Mit gondol Dávid? Jákob Istene, az Úr kent föl, Isten fölkentje vagyok. Uram, a rendelkezésedre állok. Mindenestül fogva. Ő bízott meg, hogy követe legyek, hogy Isten delegáltja legyek az emberek között. Nem önmaga nagysága a cél, nem a saját karrierje, és nem a saját vagyona, vagy okossága, vagy tudása, vagy hírneve a fontos, hanem a népért való küldetése, amit az Úr Istentől nyert és kapott. Hogy az Úr küldött el, hogy ő munkálkodik, ő mögötte, és Istenre figyelve kell megélnie az egész küldetését. Gondolhatnánk, hogy hát ez Dávid története, régi szép történet. De van-e annál nagyobb méltóság, hogy valaki azért jött, hogy mindenki, aki hisz, Isten gyermekévé legyen. Van-e ennél nagyobb méltóságunk, hogy az élő Isten gyermekei lehetünk? Hogy a királyok királya vesz körül bennünket, és ő emel magához, és ő bíz ránk feladatot? Vagy amit Jézus a tanítványainak mond, elmenve tegyetek tanítványá minden népeket. Isten delegáltjai, Krisztus követei, Krisztus képviselői vagyunk ezen a földön. És van ennél nagyobb méltóság és rang? Akármekkora társadalmi státuszunk és iskolázottságunk és bármi van mögötte. Olyan jó, hogy nekünk ilyen Istenünk van és ilyen Krisztusunk van, aki így szeretett és ezt a méltóságot adta mindahányunk számára, és ezzel bízott meg mindentől függetlenül. Küldetést és feladatot kapott Dávid, a király. Küldetése és feladata az, hogy az Úr pásztorának pásztora legyen. Ő így élte a maga királyságát, és minden királynak így kellett volna élni a királyát, hogy királyságát, hogy az Úr az én őriző pásztorom. Ezért is énekeltük a 23. Zsoltárt. Azaz, én a király, alárendelt vagyok. Az Úrnak alárendeltje. Én a király élet s halál ura. Függök az élő Istentől. Kezében van, az ő kezében van a sorsom, az életem és a királyságom. Mindenem. És az Úr miközben megbízta Dávidot, és miközben ezzel alázatra tanítja, eközben Isten el is mondja neki, hogy hát akkor milyen uralkodó kell legyél. A feladathoz, a küldetéshez útmutatást is ad, megmondja a játékszabályt is, az életszabályt, hogy be lehet tölteni ezt az uralkodást. Izrael kősziklája, így szólt hozzám, mondja Dávid, az emberek igaz uralkodója, Istenfélő uralkodó. Azaz, pásztor király. Neki is van pásztora. Neki is van, aki megmondja, hogy erre kell menni, vagy arra. Neki is kellett útmutatás, kellett vezetés. Őt is terelgette az Úr. Ő is így tudta megélni csak a királyságát, hogy hagyta, hogy az Úr szava terelgesse, vezesse. Nem a saját bölcsessége, okossága, ereje szerint, hanem Isten előtt alázat van. Izraelben a királyságnak ez a nagyon más mi volt a minden más uralkodóhoz képest. Az, amit így vall Dávid, az Úr azt mondta nekem, hogy az emberek igaz uralkodója, Istenfélő uralkodó. Azt tud igazán vezetni, aki maga is vezetett az élő Istentől. Azt tud tanácsolni, segíteni, aki maga is átél, hogy Isten megsegített, ő tanácsolt, ő vezetett, hogy magamnak is igazodnom kell az élő Isten szavához és akaratához, hogy másokat hívjak erre az útra, és igazítsak másokat ebben. Őt is táplálja az élő Isten szava, igéje, jelenléte, az Úr kijelentése. Dávid azt mondja önmagáról, következő szép vallomásként, minden örömöm, minden javam belőle sarjad. Minden, amim van, minden, ami jó és szép történik az életemben, tőle van. Dávid életének is vannak nagyon szép és fénylő pontjai. Vannak olyan mozzanatai az életének, amikor azt éli át, hogy az Úr közelében van, hogy az Úr egészen kézzelfoghatóan avatkozik bele az életébe, és egészen kézzelfoghatóan emeli föl, amikor támogatja őt az Úr maga. Mik voltak ezek a sikerek az ő életében? Ezeket is jól tudjuk, én gondolom, hogy jól tudjuk, csak emlékezzünk rá. Első számú sikere, amit úgy nagyon számon tartunk, a Góliát legyőzése. A páncélba bújt Góliáttal szemben, az eszköztelen, fegyvertelen pásztorfiú egy szál palitjával, és mégis győz, mert az Úrban tud bizakodni, mert az élő Istenre tudja hagyni az életét és a küzdelmét, mert nem erőfitoktatás, hanem az Úrban való bizalom az ő életének minden lépése. És azt gondolom, erről ritkán szoktunk gondolkozni, de a legnagyobb győzelmet én mégsem ebben látom Dávid életében, hanem hogy képes legyőzni önmagát. Körülbelül 10 évig van Saul udvarában, és ebből legalább 7 éven át üldözi őt Saul, és meg akarja ölni. És többször majdnem sikerül is, amikor a lándzsáját akarja hozzávágni. Dávidnak folyamatosan menekülnie kell. De menekülése közben soha nem áll bosszút az ellenségem. Az ártó a gonosz szándékra soha nem felel a szíve indulatával, a maga dühével, a maga kétségbeesésével, nem nyújtja ki kezét az ellensége ellen. Úgy hiszem, ez a legnagyobb győzelem, amikor a magunk indulatait kell és lehet legyőzni, a magunk bosszú álló és gonosz szándékai és érzései fölött kell uralkodni. Amikor azt kell legyőzni, hogy ne szóljak be másoknak, és ne tartsak be másoknak. Amikor hagyom magam üldöztetni. Akár. És hagyom az életem konfliktusait, az életem ellentéteit az Úrra, aki elhívott, fölemelt, megismertette önmagát. Őre hagyom az egész életemet. Aztán Dávidot tudjuk jól, hogy olyan király lett, aki hetente osztotta az igazságot meghallgatásaim, és amikor a bírák nem tudtak igazságot tenni, akkor ő jött, vagy hozzá lehetett fordulni, és igazságot osztotta a népének, bölcsen és igazán. Mit mond a saját életéről Dávid? Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítom, és fellegváram. Miért tudja ezt mondani? Mélységekben és magasságokban, amikor oltalmat kellett keresni, és amikor dicsőség övezte az életét, tettem érte az életében munkálkodó urat, lelepleződött a szem előtt az életében, tetten érte a vele vándorló, az életére figyelő, mellett álló urat, Jézus Krisztust. Hogyan nézünk mi végig a saját életünkön? Lassan lepereg ez az év is. Mit gondolunk önmagunkról? Hogyan summázzuk mindazt, ami velünk történt? Olyan jó lenne tetten érni az urat, fölfedezni kezemunkáját, fölfedezni a megtartatás élményeket, fölfedezni azt, hogy miként volt pásztorunk az Úr, és hogyan volt kősziklán, és hogyan rejtett el a tulajdon küzdelmeink és nehézségeink között. Dávid, a sikeres Dávid azonban nagyon sok megpróbáltatással is élte az életét, és elmondja nekünk az ige őszintén és igazán Dávid gyengeségeit is. És tudunk Dávid bukásairól is. Ez a sikeres ember, ez az áldott ember mégsem volt tökéletes a mi értelmezésünk szerint. Ezt is nézzük végig. Mik voltak az ő elesései és elbukásai? Az első ilyen, amiről tudunk, éppen Betsebé elcsábítása, a szomszédasszonyának elcsábítása. És nagyon fontos módon megölette a szomszédját Dávid. Ebből a szégyenből, és ebből az összetörtségből születik meg az 51. Zsoltár bűnvallása, amikor összetört lélekkel, szégyenkezve is, mégis újra az Urat keresi, tévedéseivel és hibáival együtt is, újra az Urat keresi. Aztán van Dávid életének egy nagyon furcsa mozzanat, ami azt gondolom, hogy nekünk felnőtt világnak nagy-nagy mond. Absalom lázadása. Az egyik fiának lázadása. De családi viszály történt, egyik testvér megölte a másikat, Absalom volt, aki megölte Adóniát. És akkor úgy rendeződött ez a családi konfliktus, megvan ennek a háttere, hogy miért. Dávid nem hallgatja meg Absalont. Nem hallgatja meg ezt a gyilkos fiút, hanem elzavarja. Számizetésbe megy Absalom. 7 évig így van. És aztán közbenjárók segítségével visszahívja Absalont, Dávid, de megint nem áll szóba vele. Ott van már a királyi udvarában Absalom, de nem ülhet a királlyal egy asztalhoz. Megbocsátott az édesapám. Csak éppen nem áll szóba velem. Ott hol lehetek? Csak látszólag semmi közünk egymáshoz. Eltelik újabb 7 év. És ebből a kibeszélt családi balhéból és konfliktusból egyszerre csak az történik, hogy fölrobban ez az ellentét, és Absalom föllázad az édesapja ellen, és elűzi a trónról. És ez a harc, kettőjük harca, azzal végződik, hogy Absalom meghal ebben a csatában, és az apja harcok után Dávid visszakerül újra a trónra. 14 év. Egy ki nem beszélt családi ellentétből, egy meg nem beszélt családi feszültségből tragédia. Legyen ez figyelmeztető jelként mindahányunk számára. Karácsony közelít, és ünneplőbe öltöztetjük a szívünket, és azt mondjuk a szeretet ünnepe. Megbocsátani valóink vannak-e még? Sürgősen megtehetjük, amíg lehet, így készülve majd a karácsony ünnepére. Aztán Dávidnak van még egy nagyon-nagyon nehéz elbukása, ez már ezután a rész után, amikor összefoglalja az életét, akkor még egy nagy elbukás hátra van a sikeres király életében. Elrendeni a népszámlálást, Izraelben ez tilos volt. És hiába szól neki a próféta és a hadsereg vezetője és a pap, senkire nem hallgat. Megy a saját makacs feje után, népszámlálást rendel el, a következménye Isten büntetése 70 ezer ember halála 3 nap alatt. A sikeres király szörnyű tragédiája. Össze is roppan rendesen benne Dávid, hogy aztán újra az Úrhoz meneküljön, és újra tőle kérjen bocsánatot, és újra tőle várja a fölemeltetést. Ez Dávid. A sikeres fénylő pontjaival és az elbukásaival, és mégis sikeres. Mert újra meg újra az élete siker pillanataiban is az Úrra figyel, és szégyenében, összetörtségében, elveszettségeiben is újra meg újra az Úrhoz fordul. Azt mondja Dávid, az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Való igaz, tanúskodnak róla a zsoltárok. Dávid csodálta a teremtett világban Isten keze munkáját. Csodálta a bűnbocsánatot. Csodálta, hogy Isten hogyan képes újra meg újra fölemelni elveszett gyermekét, és megőrizni végül az egész életét. Az Úrhoz menekült bűnbánatával is, összetört lelkével is. Kegyelemre szorult király, a sikerembere is, Isten kegyelmére szorult, ahogy mi is. Sikeres ebben is, abban is, elbukott, ebben is, abban is. Kegyelemre szorult, és megkegyelmezett mégis. Ez a mi életutunk. Az Istenfélő uralkodó olyan, mint a felkelő nap reggeli fénye, mint a felhűtlen reggel. Nem ilyene az én házam Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Mert az Úr az ő szövetséges társa, ezt látja benne, nem csak, hogy minden jót neki köszön, és benne nyer meg mindent, de ezt látja, és ezért használja. Jól van ez így. Mindent szépen rendezett az Úr. Ő volt a gondviselője, és mégis minden szépen történt az életében, hiszen az Úr szövetséges társa volt. És ezzel a nyugalommal hal meg, hogy a gyermekeim szövetséges társa is az Úr, meg az unokáimé, meg a leszármazottaimé. Dávid ezt hagyja örökül a fiaira és leányaira. Sok minden tárgyi dolgot is, de bevezeti őket Isten szövetségébe. Teszi azt, ami minden szülőnek dolga és feladata, és minden Istenfélő embernek dolga és feladata, elvezetni Isten szövetségébe a ránybízottakat. Annyiszor volt, hál' Istennek, mostanában keresztelő közöttünk, ugye jól a szívünkben és fejünkben van a fogadalom. Meg talán nem felejtettük el, amikor mi voltunk szülők, keresztülők, és mi tettünk fogadalmat másokért. Dávid, a sikeres Dávid, sok minden szépet hagyott örökül, és sok minden küzdelmet élt végig. De legnagyobb sikere, hogy az Úr kezében tudta önmagát, és ezt hagyta örökül az üvére. Mélységekben és magasságokban, álmok elengedésében és álmok álmodásában mindenestül az Úré. Milyen lehet így a sikeres kereszténység? Bennünket vár Krisztus. Vár az Úr asztalánál bűnbocsánatra, fölemelésre. Ő, aki eljött értünk. Amen.